üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Weinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Hogy nyitott a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Kis erősödés mutatkozik a forint piacán a tegnap délutáni esti szintekhez képest. Hogyha az euróval szemben nézzük, akkor a 306 alatti tartományba bukott a jegyzés. Ez egy 30-40 filléres erősödés, tehát egyáltalán nem számít jelentősnek. Egyébként összefüggésben lehet azzal, hogy tegnap délután este fele óta az igencsak borongós nemzetközi befektetői hangulat valamelyest javult. Tehát egyelőre nagy forint erősödésről nem beszélhetünk. A svájci frankkal szembeni jegyzések még mindig a 251 szint felett járnak kissé, most jelenleg 250,5 forint körül kereskednek ebben a devizapárban, és a dollár-forint jegyzések 238 körül ingadoznak jelenleg, azaz továbbra is 8 hónapos mélypontja közvetlen közelében jár a forint.
Lát valamit, amire a forint árfolyam érzékeny lehet ma?
Ma magyar szempontból természetesen kiemelten fontos, hogy a Magyar Nemzeti Bank az új vezetés első kamat döntése kapcsán milyen döntése jut. A piacon lényegében egyöntetőek a várakozások azzal kapcsolatban, hogy egy újabb 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerül sor. Ezzel 5%-ra mérséklődne a magyar alapkamat, ez történelmileg a legalacsonyabb, és természetesen az lesz fontos, hogy a kamat döntés után milyen tartalmú közlemény jelenik meg, lesznek-e esetleg valamilyen nem szokványos monetáris politikai intézkedések. Ugye a tegnapi bejelentés alapján nem várható sajtótájékoztató, tehát csak a közleményből merítkezhet majd a piaci közösség a jegybank döntésével kapcsolatban.
Értelmezéseknek gondolom szabad terepet ad ez a lehetőség.
Igen, tehát lényegében ez nem a transzparenciát segíti, és ilyen szempontból kérdőjeleket vet fel az átláthatósággal kapcsolatban.
Bernhard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Varjú Péter, az Erste befektetési ZRT igazgató helyettese is itt van a telefonnál. Enyhe pozitív nyitás, jó reggelt!
Jó reggelt, igen, enyhe pozitív nyitást látunk szerte. Európában jellemző ez 0,1-0,2%. Mi 0,7%-unkkal második helyen vagyunk az élbolyban, Bukarest előz ugyan minket egyedül, ott azért nagyon pici a forgalom, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a legjobb tőzsde vagyunk, de ez inkább csak a volatilitásnak köszönhető, sokkal érzékenyebben reagálunk a hangulati változásokra, mint a nagy piacok. Körülbelül 1% pluszban vannak a nagy papírjaink közül szinte mindegyik, az Égis egy picit több is, mint 1%, a Telekom 0,7, a MOL 0,8, az OTP 0,8% pluszban van, a Richter egy picit szolidabb, csak 0,3%-os a pozitív. A forgalom nem igazán kiugró, se nem túl pici, se nem túl nagy, 800 millió forintnál tartunk, ez így 8 perc kereskedés után én azt gondolom, hogy inkább átlagosnak tekinthető.
Árfolyamokat érintő vállalati hírek jönnek?
Szerintem a tőzsde életében is a legfontosabb most ez a kamat döntés lesz, amit délután hallani fogunk, és a forintról az imént láttuk, illetve az, hogy a nemzetközi szinten merre fogunk elmozdulni. Ott egy picit napon belül most pozitív nyitást követően enyhe lefelé csorgás láthatunk, illetve hát a Richterről várunk majd még híreket, ott ugye a feldarabolás, a részén feldarabolásáról, illetve osztalékról fognak szavazni.
Örjük Péter, Erste befektetési ZRT igazgató helyettes, köszönöm szépen. A stúdióban itt van Kasnyik Márton, a Napigazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok, folytassuk. Ciprussal csütörtökön nyitnak a bankok. Mire számítasz?
Hát ez biztos, hogy nem lesz jó a hangulat a bankok előtti sorokban, de nem biztos, hogy ez csütörtökön lesz, mert az is lehet, hogy a megállapodásnak a véglegesítését még elhalasztják néhány nappal. Ugye a piacok zárva lesznek hétvége körül a húsvéti ünnepek miatt, úgyhogy lehet, hogy ez még igazából inkább jövő keddig elhalasztják. Egyébként már a leghosszabb, legalábbis a modern bank történetben a leghosszabb ilyen mesterséges zárvatartása a bankoknak.
De az ATM-ek azért itt vannak, gondolom kis összeget, amíg el nem fogy, az automatából föl lehet venni.
Igen, van egy ilyen napi 100 eurós limit, amit a ciprusi belföldieknek kitaláltak, de hát nagyon készülnek, tehát a határőrök például átvizsgálják mindenkinek a csomagját, aki elutazik Ciprusból, hogy nem vissza kivéletlenül valamilyen módon megszerzett eurókötegeket az ott lévő bankszámlájáról. Nagyon nehéz lesz azoknak, akik most Cipruson pénzt vesztettek, kivinni a pénzüket.
Arról valamilyen prognózis van, hogy fognak viselkedni a kis befektetők, akiknek ugye megmaradt a betétjük 100 000 euró alatt, és mit fognak csinálni a nagyok, akik egy 40%-os lehírást szenvednek el?
Hát a nyilván ez kicsiben dől el. Nyugodtak lehetnek azok most viszonylag, akik a legújabb megállapodás után, akiknek a 100 000 eurós határ alatt volt betétjük. Nem is annyira talán ez a fontos, hogy azok a nagyrészt külföldi betétesek, akik most nagyon sokat vesztettek, egyébként nagyon önkényesen döntötték el, hogy ki az, aki elveszti ugye a 100 000 euró fölötti betétjét, mert nem mindenki, hanem leginkább ennek a laiki banknak a betétesei.
Tehát amelyik bukik.
Igen, a kettőből, pedig mind a kettő ugyanúgy a csőd szélén volt, a Bank of Cyprus is, meg ez a laiki bank is, úgyhogy ezt kb. Hasraütésszerűen találták ki, mert így lehetett megoldani az átstruktúrálást, hogy azt
olyan, a bankot... az orosz rulett, nem tudni, mi lesz a vége.
Kicsit igen, úgyhogy ez biztos, hogy bizonytalansággal tölthet el mindenkit, és hát a ciprusi történetben sose igazából az volt az érdekes, hogy mi történik Cipruson, hanem hogy milyen üzenetet küld ez az eurozóna többi része felé. És hát ezért a tegnapi nap az nagyon borús híreket hozhatott, ugyanis az európai pénzügyminiszterek csoportjának a választott elnöke, ez a Dijsselbloem nevű holland férfi, egy formális interjúban elmondta, hogy hát ez a ciprusi válságkezelés lehet a minta a jövőben a bankválságok menedzselésére Európában.
Mondta ezzel, hogyha bank bajba kerül, akkor a részvényesek oldják meg a problémáikat?
Hát nem is a részvényesek, tehát gyakorlatilag egy ilyen listát nézhetünk ilyenkor, hogy legelsősorban a bank menedzsmentje, aztán a részvényesek, ugye a tulajdonosok, aztán a kötvényesek, akik a hitelezők, és a betétesek is előbb vannak abban a sorban, akiknek a bank átstruktúrálás terheit kell viselni, mint az európai mentőalap.
Amelyik azért, mert a hasznait addig ők húzták, most akkor viseljék a kárait is?
Hát gyakorlatilag, hogyha az ember kockázatot vállal, akkor viselje a kockázatokat. Legalábbis ez volt a gondolata. Na most ezzel az a baj, hogy aki a banknak egy betétese, az nem úgy gondol erre, hogy hitelezi ezt a bankot. Persze valójában így van. Ugye, tehát mindenki, aki a bankba tartja a pénzét, az hitelt ad a banknak, de nyilván ez volt a banki üzleti modellnek az alapja sok száz éve.
Mivel egy betétesnek különösebb befolyása nincs a bank befektetési politikájára, meg semmire.
Pontosan, és éppen azért védik a betéteseket szerződéseknek a sorával, hogy ne kelljen részt venniük, vagy ne kelljen annyira szofisztikált befektetőként tudnia, hogy na most az én bankomnak éppen milyen a tulajdonosi háttere, a szuverén kockázat, hogyan, tehát hogy ezt nyilván egy mezei betétestől nem várhatják el az eurócsoport vezetői, viszont ezekre a szavakra érthető módon azon nyomban elkezdték adni tegnap az európai bankrészvényeket, főleg a periférián, hiszen hogyha a jövőben Spanyolországban vagy Olaszországban esetleg hasonló lesz a válságkezelési politika, akkor nyilván elgondolkodhat az ember azon, hogy hát akkor most mi lesz az olasz és a spanyol bankoknak a betéteseivel, stb.
De tehát, azt például kijöhet belőle jó esetben, hogy a jobban gazdálkodó, felelősebb, átláthatóbb, nyitottabb, stb. Pénzintézetek, azok nagyobb hasznot fognak elkönyvelni, mert akkor hozzájuk fogunk menni?
Természetesen. Tehát ez most így van. De hát nyilván egyáltalán nem jó dolog az, hogyha az eurózóna politikusai döntik el, hogy melyik a jó bank, és melyik az, amelyiket érdemes megmenteni, meg melyiket nem, mert elég gyakran teljesen rajtuk kívülállók dőlnek ezek be, tehát nyilván a ciprusi bankok eléggé agresszívan vadázták a betéteket, de az, hogy Görögország nem sokan számítottak arra, hogy 2009-ben ilyen elképesztő módon fog bedőlni, vagyis hát 2009-től kezdve egészen mostanáig. Tehát elég nagy részben rajtuk kívülállókok miatt jött pont most ez a válság. Tehát egy ember így nem számolhat ezzel annyira pontosan. Másrészt pedig az sem egy jó üzenet, hogy először Ciprussal vállalták fel ezt a konfliktust ugye az európai pénzügyminiszterek, tehát azokkal a nagyobb országokkal, amelyek túlságosan nagyok ahhoz, hogy bedőljenek, azokkal ezt nem merték eljátszani mondjuk Spanyolországgal, tehát ott nem jött, hogy a banki a rész betétesei, a részvényesei, persze meg a kötvényesek viselték ott is a terheket, de azért a betéteseket nem akarták bevonni, sőt, Hollandiában pont néhány hónapja mentettek ki egyébként egy bankot közpénzekből, és a teljes mértékben kárpotolták a betéteseket.
Ilyen az emberi természet, keménykedni mindig az egy fejjel alacsonyabbal szoktunk, nem?
Hát de nem egy jó üzenet, ez biztos.
Kasnyik Márton, napi gazdaság, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!